Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Erkölcsi kérdés. Orbán Viktor szerint a Portik Laborsz ügy nem politikai kérdés.
Össze kell hangolni a szakképzést és a gazdaságot. A miniszterelnök a munkában látja az ország jövőjét.
Eddig 200 millió forint a kár, dolgoznak a szakértők a tegnapi földrengés helyszínén.
Nem vették komolyan, terroristaként tartotta nyilván az FBI az egyik bostoni merénylőt.
Nem politikai, hanem erkölcsi kérdésnek tartja a kedden kirobbant Portik Laborsz ügyet Orbán Viktor.
A miniszterelnök erről azután beszélt, hogy kiderült, Portik Tamás egykori energolvezér a Magyar Szocialista Párt győzelmét szerette volna elősegíteni a 2010-es választásokon, ezért jobboldali politikusokról szóló terhelő információkat ígért a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének.
Az akkori titokminiszter a Híradónak azt mondta, Portik összekötője nála jelentkezett először. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke kezdeményezte, hogy hallgassák meg az eredeti hangfelvételt.
Nem politikai, hanem erkölcsi kérdésnek tartja a Portik Laborsz ügyet a miniszterelnök. Orbán Viktor a titkos találkozón elhangzottakról azt mondta, az ügyben követi a Nemzetbiztonsági Bizottság munkáját.
Én ezt nem politikai kérdésnek tekintem, hanem erkölcsi kérdésnek. Csak azt tudom mondani, hogy hát kérem, micsoda dolog ez?
Mindig is a baloldalnak dolgoztam, ma is semmi bajom nem volt velük, olaj, cigaretta, minden volt. Ezt 2008-ban mondta Portik Tamás, a 90-es évek olajszőkítési ügyeiről ismert Energol RT egykori igazgatója, Laborcs Sándornak, a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatójának. Portik Tamás arról is beszélt, megpróbál mindent elkövetni, hogy 2010-ben az MSZP megnyerje a választásokat. Azt mondta, nekünk az lenne a dolgunk, hogy erősítsük a miniszterelnök urat, vagy magában legalább az MSZP-t. A találkozókon Portik Tamás arról is beszélt, hogy terhelő adatokat tud gyűjteni, vagy adott esetben kreálni jobboldali politikusokkal szemben. Laborcs Sándor erre felsorolta, hogy szerinte milyen ügyek lehetnek számukra érdekesek. Tehát érdekes az, amikor megpróbáljuk befolyásolni a döntéshozókat, kábszerrel, bármivel, akár médiafelülettel, akár kupiba elvinni. A Népszava azt írja, Laborcs Sándor úgy véli, ő szakmailag helyesen járt el. Szerinte a nyilvánosságra került iratban nem szereplő, kitakart részek jelentetik az ügy lényegét. Úgy fogalmazott, a lényeg a festék mögött maradt. A beszélgetés idején Szilvási György volt a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter.
Az összekötő, a kapcsolatkereső az először engem keresett meg, hogy mivel engem ismert.
A titkosszolgálatokat felügyelő egykori tárca nélküli miniszter a Híradónak azt mondta, az összekötő korábban kollégája volt, ezért őt kereste meg, hogy Portik Tamás kihez tud információt eljuttatni. Végül Laborcs Sándor találkozott Portikkal. Szilvási György közölte, a főigazgató az első találkozó részleteiről számolt be neki, a többiről nem.
A találkozó kapcsán annyit el tudok mondani, hogy az első találkozóról kaptam azt az információt Laborcs úrtól, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént, fuvatolódzás érdemi információk nélkül.
Szilvási György a Gyurcsány kabinett tagja volt. A volt miniszterelnök egyelőre nem szólalt meg az ügyben. Jelenlegi pártja a Demokratikus Koalíció szerint az egész egy fideszes lejárató kampány.
A Fidesz egy méregkeverő banda, és ennek a méregkeverő bandának semmiféle hitelessége nincsen.
A Demokratikus Koalíció követeli, hogy a teljes hanganyagot hozzák nyilvánosságra. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnöke Molnár Zsolt kezdeményezte a belügyminiszternél, hogy tegye lehetővé a testület számára az eredeti hangfelvétel meghallgatását.
A Fidesz szerint időszerű lenne Gyurcsány Ferenc és Szilvási György meghallgatása a Portik Laborsz ügyben. A kormánypárt kommunikációs igazgatója azt is mondta, nem igaz Bajnai Gordon állítása, hogy miniszterelnöksége idején ő váltotta le Laborcs Sándor főigazgatót. Kocsis Máté szerint ő ugyanis önként távozott, és még dicséretet is kapott a kormányfőtől.
Próbálnak elmenekülni.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az Országgyűlés szakbizottságának Gyurcsány Ferencet és Szilvási Györgyöt is meg kellene hallgatni az ügyben. Kocsis Máté emlékeztetett rá, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormánya idején is Laborcs Sándor vezette a titkosszolgálatot. Azt mondta, nem igaz, hogy Bajnai Gordon váltotta le.
Ez egy szemeszedett hazugság. Laborcs Sándor 2009 nyarán magától mondott le, nem váltotta le és nem rúgta ki senki. Hova tovább? Bajnai Gordon egy köszönő levelet is írt neki az eddigi magas színvonalú és hatékony munkájáért.
A volt miniszterelnök vezette Együtt 2014 tegnap azt közölte, Laborc Sándort Bajnai Gordon miniszterelnöksége idején távolították el hivatalából. Lemondott a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, ezzel a címmel jelent meg 2009. július 20-án az MTI híre, amelyben a miniszterelnöki hivatal közleményét is idézik. Ez szerint Bajnai Gordon elfogadta Laborc Sándor kérését, és szeptember 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói tisztségéből. A közleményben az is olvasható, Bajnai Gordon köszönettel nyugtázta, hogy a főigazgató szolgálati ideje alatt a vezetésével végrehajtott átszervezés sikeres volt, a rendőri szervekkel szorosan együttműködve eredményes munkát végzett, és a miniszterelnök szerint az MBH tevékenysége elismerésre talált a baráti országok hasonló szolgálatainál is.
A munkaalapú gazdaság lehet Magyarország jövőjének, a magyarok sikerességének és életszínvonal emelkedésének a kulcsa, jelentette ki a miniszterelnök. A Szakma Sztár Fesztiválon Orbán Viktor arról beszélt, hogy a szakképzési rendszert össze kell hangolni a gazdaság igényeivel, helyre kell állítani a kétkezi munka becsületét és átláthatóbbá, egységesebbé kell tenni az oktatási rendszert.
Különleges ablakkeretet készít a középiskolás Sárvári Ádám társaival közösen.
Íves, meg sreg, meg háromszög. Úgyhogy meg ilyen különböző speciális csapokat tartalmaz, ami nem szokványos.
Ádám korábban egy nemzetközi versenyen már szerzett aranyérmet. Most az országos szakmai tanulmányi versenyen indult csapatával. Itt 39 szakmában 200 fiatal méri össze tudását. A legjobbak aztán Lipcsében képviselhetik majd Magyarországot egy nemzetközi szakmai versenyen. A Szakma Sztár Fesztivált a Kereskedelmi és Iparkamara szervezte, hogy ezzel is bizonyítsa, a kétkezi foglalkozásoknak is van becsületük.
Mi ezt minden eszközzel szeretnénk visszaadni. Ezért is az a egyik jelszavunk, vagy egyik jelmondatunk, hogy a jó szakma felér egy diplomába.
Orbán Viktor a versenyzőkkel beszélgetve azt mondta, a mondat fordítottja is igaz, nem minden diploma ér fel egy jó szakmával. A miniszterelnök hozzátette, hogy a szakképzésben az elmúlt 2,5 év átalakításai jó irányba tett lépések, amit a nemzetközi versenyeken elért magyar eredmények is megerősítenek.
Ezen az úton érdemes tovább mennünk.
A miniszterelnök kifejtette, hogy a magyarok szakértelme, rátermettsége és munkabírása bizonyított tény, ezért is települnek ide olyan világcégek, mint például a Mercedes, az Audi vagy éppen a Lego. Valódi értékteremtő munkanélkül Európa, ahogyan fogalmazott, nem tud kikecmeregni a válságból.
Magyarország jövőjének, a magyar emberek sikerességének, az életszínvonal emelkedésének a kulcsa csak is a munka alapú gazdaság lehet. Ezekre az alapokra lehet építeni Magyarországot, ahol mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar, és ahol a munkájából mindenki tisztességgel megélhet.
Péntekig 15 ezer látogatóra számítanak a 6. Szakma Sztár Fesztiválon, főleg továbbtanulás előtt álló általános iskolásokra.
Csak nem 4 millió családnak jelenthet segítséget a KDNP javaslata a családi adókedvezmények kiterjesztéséről. Harag Péter, a párt frakcióvezetője elmondta, azt javasolják, hogy a családi adókedvezmény a járulékból is legyen levonható, így a kevesebb fizetésből élő családok is élhetnének a lehetőséggel. A politikus kiemelte, a módosítással elsősorban a kisjövedelmű gyermekes családokon segítenének. A változások akár már januártól életbe léphetnének.
Nem csupán úgy próbálunk a nehéz helyzetbe került családokon segíteni, hogy a devizahiteleseknek különböző megoldásokat biztosítunk, hanem általában a gyermeket nevelő családokra is gondolunk, és ez a lehetőség nekik jelent új, és ahogy említettem, a rászorulók számára új lehetőséget.
Több mint kétszeres a túljelentkezés az idei munkahelyteremtő pályázaton. A 10 milliárd forint állami támogatásért csak nem 1700 mikro, kis és középvállalkozás pályázott. A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint így idén legalább 5000 új munkahely jöhet létre a kisvállalkozói szektorban, ahol korábban inkább elbocsátások voltak.
Több mint 44 millió forintért vásároltuk ezt a két automata keverőgépet.
Ebben a budapesti padló és faburkolatokat gyártó üzemben a beruházás mellett új munkahelyeket is teremtettek. Sikeresen szerepeltek ugyanis a mikro, kis és középvállalkozások számára kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
Több mint 15 millió forint állami támogatáshoz jutottunk, és ennek kapcsán 15 új munkahelyet teremtettünk cégünknél.
Ennek feltétele egyébként az, hogy ezt a 15 új munkahelyet meg is tartsuk, legalább az elkövetkezendő 2 évben.
Jelenleg most 30-an dolgoznak itt. A cégnél bíznak abban, hogyha sikerül bővíteni a piacaikat, akkor a létszámot is tovább emelhetik.
Összesen a 10 milliárd forintra 21,7 milliárd forint támogatási igény érkezett. Ilyen még nem volt.
Vagyis az idén kiírt munkahelyteremtő pályázaton több mint kétszeres a túljelentkezés. A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint így akár 5000-en is több új munkahely jöhet létre ebben az évben. Méghozzá ott, ahol korábban inkább leépítettek.
Magyarul ez azt jelenti, azt bizonyítja, hogy a kis- és középvállalkozói szektorban van potenciális foglalkoztatás bővítési lehetőség, tehát megvan a lehetőség arra, hogy ezek a vállalkozások hatékonyan tudjanak működni.
A munkahelyteremtő pályázat nyertesei az állami pénzből új gépeket, műszaki eszközöket, technológiákat szerezhetnek be, miközben új munkahelyeket is létrehoznak. Idén csak nem 1700 kis cég adott be pályázatot. A legtöbben a legnehezebb helyzetben lévő térségekből, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyéből jelentkeztek. A pályázatokat május végéig bírálják el. A nyerteseknek november végéig kell megvalósítaniuk a vállalt fejlesztést.
Magyarország továbbra is támogatja Moldova európai integrációs törekvéseit, jelentette be Szijjártó Péter a Magyar-Moldovai Gazdasági Vegyes Bizottság alakuló ülésén. A külügyi és külgazdasági államtitkár a moldovai gazdasági miniszterhelyettessel találkozott, és azt mondta, a keleti nyitáshoz elengedhetetlen a balkáni országokkal való szoros gazdasági együttműködés. Szijjártó Péter kiemelte, a legnagyobb szerepet az energetikai szektor kapja majd.
Magyar villamos műveknek lehetősége nyílik a keleti, illetve balkáni terjeszkedési politikájának további folytatására, ezért a közeljövőben az energetikai terület az egyik legfontosabb területe lesz gazdasági együttműködésünknek.
Magyar-szaudi infokommunikációs munkacsoport létrehozásáról állapodott meg szaudi kollégájával a magyar infokommunikációs államtitkár. Váhi Nagy Szabolcs szerint a szaudi kormány emellett jelentősen mintegy 1000 fővel növelni a hazánkban tanuló szaudi egyetemisták számát, elsősorban az orvosi és mérnök informatikus képzésekben. Az államtitkár szerint nagyon fontos, hogy a két ország együttműködése kormányzati szintre emelkedik.
Egyrészt meg kell, hogy jogi kereteket biztosít arra, hogy befektetési szempontból nagyon erősen védett szaudi piacon magyar vállalatok megjelenhessenek. Másrészt elég széles kereteket nyújt ahhoz, hogy ne csak kölcsönösen egymás országaiban, hanem harmadik országokban is közös cégekben, közös megoldásokkal jelenjünk meg.
Az Európa Tanács Monitoring Bizottsága megszavazta a Magyarország elleni megfigyelési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, de a végső döntés csak a közgyűlésben június végén fog megszületni. Prőle Gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, nagyon szoros 21-20 arányú döntés született. Ráadásul korábban az egyik jelentéstevő lemondott, mert úgy vélte súlyosan elfogult és egyoldalú a jelentés. A külügyminisztérium azt közölte, döntéshozatal körülményei súlyos eljárási, módszertani és tartalmi kérdéseket vetnek fel. Az MSZP szerint példátlan és megalázó a döntés, mert korábban sohasem fordult elő, hogy egy uniós tagország esetében a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatban súlyos aggályok merüljenek fel. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője azt mondta, a baloldal ma is megtett mindent annak érdekében, hogy aljas politikai nyomás alá helyezzék Magyarországot. Zsigó Róbert szerint a javaslat teljesen megalapozatlan, mivel Magyarország ma Európa egyik legjobban teljesítő országa.
A Fidesz választ vár Bajnai Gordontól arra, tisztességesnek tartja-e, hogy olyan üzletember támogatja őt, aki magyar családokat tett tönkre. A párt szóvivője arról beszélt, hogy Winkler Gyula az elmúlt 2 évben összesen 7 millió forinttal támogatta a Haza és Haladás Alapítványt. Zsigó Róbert emlékeztetett rá, hogy Bajnai Gordon és Winkler Gyula a Wallis vezetői voltak, amikor a cég megvette az ország egyik legnagyobb baromfi feldolgozóját, a Hajdú Bétet. Majd az üzem felszámolása után a vagyonát kiszervezték, ezzel tönkretéve több mint fél ezer magyar családot.
Vinkel Gyura, tehát egy olyan üzletemben, aki a vagyonát többek között a kisemmizett magyar családoktól elszedett pénzből szerezte, és ebből a vagyomból adakozik most Bajnai Gordonnak. Bajnai Gordon mellé áll az ügyben, hogy segítse az ő hatalomra jutását.
A Jobbik szerint a kormánynak a munkavállalói oldalon is garantálnia kellett volna a biztonságot a rezsicsökkentéskor. Mert a Szilvia, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, már most látszik, hogy több cégnél elbocsátást terveznek, és a beszállítókkal is több helyen felmondták a szerződést. A képviselőnő úgy vélte, tömegesen várhatók csődök azoknál a vállalatoknál, amelyek a rezsicsökkentés miatt az eddiginél kevesebb profitot tudnak termelni.
Ezek a családok ilyenkor minden tartalékukat felélik, és a végén se bért nem kapnak, se végkielégítést, se tartalékuk nincs, és nyilván munkahelyek sem tengenek túl az országban. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy azáltal, hogy ők kitegethetik ezeket az embereket, ugyanakkor semmi garancia nincs a háttérben, családok százait vagy ezreit teszik tönkre.
Május 10-ig összesen 60 házra lehet pályázni az Ócsai Szociális és Családi Házépítési Programban. A kiírt pályázaton első körben 20-an nyertek, akik várhatóan júniusban költözhetnek be a lakóparkba. Az új pályázatra enyhített beadási feltételekkel lehet jelentkezni. Például 25 millió forintra emelkedik a programba bevonható ingatlanok mértéke. Soltész Miklós, szociális, családi és ifjúságügyi államtitkár a Híradónak elmondta, a pályázat csak az egyik eleme annak a devizahiteleseket segítő mentőcsomagnak, amelynek részeként több mint 170 ezeren tudtak élni az egyösszegű végtörlesztéssel, az árfolyamgáttal pedig 105 ezer ember kapott támogatást.
Én azt gondolom, hogy így összességében nézve a családoknak az életét mentjük meg, a családokat adott esetben a széteséstől mentjük meg, és hát további szociális problémáktól, tehát ezért nagyon fontos volt ez az építkezés is.
12 ezer fogyatékkal élő ember életminőségét javítaná a kormány. Négy nagy központot megszüntetnek, a gondozottakat kisebb lakásokban, lakóotthonokban helyezik el. Ezek felújítására, fejlesztésére első körben 6 milliárd forintot száll a kormány. A cél, hogy a fogyatékkal élők ne elzártan éljenek, hanem visszatérjenek a társadalomba.
Önállók leszünk, kertészkedünk, főzzünk.
Már az intézményen kívüli életüket tervezik a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat ápoló gondozó otthon lakói. A középsúlyos fogyatékossággal élők számára létrehozott intézményben a gondozottak 18 éves koruk óta élnek. Eddig csak álmodoztak az önállóságról.
Életünk egyik legnagyobb élménye lesz, hogy kiköltözünk.
Többségük 2015 nyarára hagyhatja el az otthont. A kormány ugyanis olyan programot indított el, amely megszünteti az 50 főnél nagyobb, a külvilág elől elzárt intézményeket. A gondozottakat kisebb lakásokba és lakóotthonokba helyezik el.
Amit valamikor a sors elvett tőlük, azt ma a jelenkor társadalma visszaadja nekik. Élhetnek teljes értékű életet, nem intézménykeretek között, de támogatott lakhatási formában.
A program országosan 100 intézmény 12 ezer lakóját érinti. Első lépésként 4 intézmény 1000 férőhelyét tudják kiváltani, mintegy 6 milliárd forintból.
A kiváltás célja az, hogy a ma még nagyobb intézményben élő, és azért a társadalomban nem integrált emberek fogyatékossággal élők közelebb kerüljenek a társadalomhoz.
Az intézmények nem szűnnek meg teljesen. A dolgozók segítik majd a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedését, és továbbra is ott lesznek azok mellett, akik 24 órás felügyeletet igényelnek.
A különböző generációkat szeretnék közelebb hozni egymáshoz a Nemzedékek Hete programsorozattal. A kezdeményezés tavaly indult, ezt folytatva idén is tartanak rendhagyó osztályfőnöki órákat, amelyeken az időskorról beszélgetnek a középiskolás diákokkal.
És belépünk a Wordbe.
Ildikó néni rendszeresen használja a számítógépet, május végén megy egy tanfolyamra, ahol internetezni is tanul majd, így szeretné tartani a lépést a korral.
Főleg a levelezéssel, mert az egyesülettel, meg a barátokkal az interneten tartom a kapcsolatot.
Hát nekem is van egy édesanyám, a világ legjobb édesanyukája.
A Sándor családban 4 generáció ünnepli együtt az anyák napját.
Ahogyan engem fölhív az édesanyám, és megkérdezi, hogy mikor programozunk együtt, és mikor találkozunk, időszakítunk egymásra, ugyanúgy ezt megteszi a nagymamám az anyukámmal, És mindannyian látogatjuk a dédmamámat.
Ők a szerencsésebbek közé tartoznak. Egy uniós felmérés szerint ugyanis sok idős embert alig látogatnak a rokonai. Miskolcon Asztalosné Zubcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár rendhagyó osztályfőnöki órán beszélt erről. A Nemzedékek hete programsorozattal azt szeretnék elérni, hogy a fiatalok többet törődjenek az idősekkel.
Azt, amit ők adnak az időseknek, azt fogják visszakapni öregkorukba, hogy azt a szeretetet, amit most adni tudnak, azt a szeretetet viszont kaphatják.
Azt a fiatalok is tudják, hogy miként lehet szoros kapcsolatban maradni a nagyszüleikkel.
Kirándulni, vinni, beszélgetni velük, együtt hagyományos ebédeket enni.
Az ország több középiskolájában is tartanak a héten hasonló rendhagyó osztályfőnöki órákat, amelyeken állami vezetők beszélgetnek a diákokkal az idősödésről és a nemzedékek közti kapcsolatokról.
Hat külképviselet hamarosan újra nyitja kapuit, jelentette be Németh Zsolt. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a szűklátókörűség szimbóluma volt, amikor 2009-ben a szocialista vezetés 12 külképviseletet zárt be takarékosságra hivatkozva. A Fidesz kormány szerint ezek az intézmények nélkülözhetetlenek a külhoni magyarok, illetve a magyar gazdaság és kultúra számára. Ezért Eszéken, Krakkóban, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Torontóban és Melbourneben újra megnyílnak a külképviseletek.
Ahhoz, hogy erős Közép-Európát tudjunk építeni, ahhoz mindenféle értelemben infrastruktúrára van szükség. Közlekedési infrastruktúrára, energetikaira, távközlésére és diplomáciai infrastruktúrára is szükség van.
Hajnalban ismeretlen tettesek felgyújtották a kárpátaljai Beregszász központjában álló Petőfi szobrot. Egy szemtanú szerint legalább egy tucat ember állta körül az égő szobrot, amelynek talapzatától a tetejéig csaptak fel a lángok. Az első vizsgálatok alapján sem az emlékmű, sem a talapzat nem károsodott. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség feljelentést tett az ügyben.
100 éve született Jékely Zoltán költő. Az évfordulóra a művész sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság megújította. Katona Tamás, a bizottság tagja, felidézte, hogy bár a költő édesapja Áprili Lajos volt, Jékely Zoltánnak gyorsan sikerült bebizonyítania, hogy képes a maga útján járva nagyművésszé válni.
Újra megmozdult a föld hajnalban Heves megyében, Tenkösség közelében. A Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földrengést mértek. A biztosítók kárszakértői folyamatosan járják a keddi rengésben megsérült házakat. Több mint 1000 bejelentés érkezett, a kár az eddigi becslések szerint 150-200 millió forint.
A termékek itt láthatók még.
A keddi rengés nyomait mutatja Petneházi Némolnár Tímea. A ház falai több helyen is megrepettek. Szerda hajnalban újabb földmozgásra ébredtek.
Picit összeszorult a gyomrunk az ijegység hatására, de valójában nem volt komoly rengés, ez egy néhány másodpercig tartott.
Még van repedve?
Szinte szétnyíltak a kémények ezen a házon is. A földrengés miatt a fuga kiesett a téglák közül. Az életveszélyes kéményt ma teljesen lebontották. A tulaj a hajnali rengésben attól félt, leomlik az épületről.
Majd kis szél is elég lett volna, az olyan állapotba került. Most meg azt megint megijedtünk ettől, hogy volt ez az enyhébb, hogy nehogy még a többi is ledőjön, akkor ez nagy kár lett volna.
Ki van jövő, vagy két tégla, meg van repedve, tehát ilyen dirincsel megpróbáljuk megoldani.
Csak Tenken 200 kémény vált életveszélyessé, többségüket még ma elkezdték bontani.
Itt volt egy hely.
Közben a biztosítók szakértői is megkezdték a károk felmérését. Több munkatársat vezényeltek le Heves megye területére, hogy minél hamarabb végezzenek.
Átlagban, amit eddig fölmértem, 100 ezer forint fölött volt mindegyik kár, de ez csak főleg felületi kezelés, festés, illetve cserépvisszahelyezés, tetőbeni szerkezetjavításra eddig még nem volt példa.
Tegnap érkezett 370 bejelentés.
Tenken az önkormányzat is segít abban, hogy a biztosítók minél előbb fizessenek.
Biztosítunk helyszínt akár, hogy a szakembereik itt ügyfélszolgálatot tartsanak, illetve visszajelzést várunk tőlük, hogy milyen esetekben történhet esetleg olyan, hogy megtagadják a kifizetést.
A biztosítókhoz eddig több mint 1000 bejelentés érkezett, összesen 150-200 millió forint értékben. A biztosítással nem rendelkezőknek pedig a karitatív szervezetek építőanyagot ajánlottak fel a javításhoz.
Éjszaka visszatérhettek otthonukba azok a győrtelekiek, akiket tegnap költöztettek ki egy árokba borult kamion miatt. A teherautóból veszélyes anyag szivárgott, ezért a baleset 200 méteres körzetében 34 lakásból 98 embert kitelepítettek. A veszélyes anyagot átfejtették egy másik tartálykocsiba, és reggel feloldották az útzárat. A felborult kamion vezetőjét őrizetbe vették.
Potenciális terroristaként tartotta számon az amerikai kormány a bostoni robbantás meghalt elkövetőjét. Tamerlán Tsarnaevet 2011-ben már kihallgatta az FBI. A szövetségi nyomozóiroda vezetőinek várhatóan az amerikai kongresszus előtt kell majd megmagyarázniuk, miért engedték el a későbbi merénylőt.
Tamerlán Tsarnaevet, aki életben maradt testvére vallomása alapján az értelmi szerzője volt a merényletnek, 2011-ben Oroszország kérésére már kihallgatta az FBI, majd elengedte. A férfi ezután elutazott Dagesztánba, és tavaly tért vissza az Egyesült Államokba. Az FBI vezetőinek várhatóan az amerikai kongresszus előtt kell majd választ adniuk arra a kérdésre, hogy miért nem vették komolyabban az orosz aggodalmakat, és a Tamerlán Tsarnaev jelentette veszélyt. Mi történt, mikor visszament Dagesztánba? Otthon ült a házukban, vagy emberekkel találkozott? Mi történt, mikor visszajött? Radikalizálódott? Ha igen, hogyan? Milyen benyomások alapján? Sorolja a megválaszolásra váró kérdéseket Dianne Feinstein szenátor. Az Izvestia című orosz napilap szerint az idősebb Tsarnaev fivért a grúz és az amerikai titkosszolgálatok által szervezett tanfolyamokon képezték ki. Közben a Boylston Street lakóit hazaengedték, miután ellenőrizték őket. A környéket a robbantások miatt kellett elhagyniuk a lakóknak. Jó, hogy végre hazajöhetek. Nem különösebben szeretek a belvárosban lakni, de az összes holmim itt van, így fura volt, hogy nem tudtam, mikor jöhetek vissza. Mondja az egyik lakó. Közben eltemették Sean Colliét, azt a rendőrt, akit az idősebb Tsarnaev testvér lőtt le, mielőtt ő is halálos lövést kapott. A 26 éves rendőrt családtagok és rendőrkollégák kísérték végső útjára.
A Nagy Futam címmel május 1-én légi és aszfaltsóval készülnek Budapest belvárosában. Besenyei Péter műrepülő a parlament előtti rakpartról száll majd fel, de rajthozzá Mihelisz Norbert autóversenyző és Talmácsi Gábor motoros világbajnok is, persze ők a földön maradnak. Az ideiglenes belvárosi versenypálya az Erzsébet tértől a Lánchídon át a Clark Ádám térig tart majd, az eseményt a közmédia élőben közvetíti.
Talmácsi Gábor.
250 tudom.
A fővárosi Dunaparton ilyen gyorsan csak kevesen mernek száguldani, legálisan pedig még kevesebben tehetik meg. Talmácsi Gábor motoros világbajnok és versenytársai május 1-én bemutatják vezetési tudásukat.
A motoroknak ez a belvárosi rész az veszélyes, tehát nekünk az észszerű határokon belül kell majd feszegetni a határokat, mert a tapadás az nem olyan, mint egy motoros versenypályán.
A Nagy Futamon több meglepetéssel is készülnek a szervezők. Lesz légiparádé Besenyei Péterrel, aki a rakpartot használja majd kifutópályának. De Mihelisz Norbert túraautó világbajnok is rajthozál majd, és lesz, akit elvisz egy körre az ideiglenes versenypályán.
Én fogok kiválasztani egy embert a közönségből, akinek lehetősége lesz beülni mellém. Akkor egy utcai, nagyon sportos Honda Civic-kel fogjuk majd teljesíteni ezt a kicsit több mint 2,5 kilométert.
A reggeltől délutánig tartó Nagy Futamot a közmédia élőben közvetíti, több mint 20 kamerával a Széchenyi István térről.
Május 1-én 13 óra 45 perckor az M1-en.
Most jönnek a sporthírek Mahai Bencétől, aztán pedig az időjárásról hallhatnak.
Utána a szerdai sorozat a bosszú következik.
Az estében folytatódik a Portikügy 10 órától Gulyás Istvánnal, a késő esti híradóban pedig Miklós várja majd önök.
3:12 előtt 5 perccel.
Viszontlátásra.
Meg legyőzni ezeket az ördögöket, majd én.
Minden szempontból szárnyalja túl az apját.
Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en. Besenyei Péter, Mihelisz Norbert és Talmácsi Gábor. Három különböző karakter.
De van, amit egyikük sem ismer. A lehetetlen küldetést. A nagy futam. Élő közvetítés a Széchenyi térről május 1-én 13 óra 45 perckor az M1-en.
Levi, gyere már, légy szíves, el fogunk kisni, gyere, fussunk be!
Futni? Hát ezt már befutottak.
Sőt, legendák.
Legenda. Jövő pénteken este az M1-en.
Jön az első kérdés, digitális. Püty, tévé. Tessék nyugodtan gondolkodni, én addig nem megszólal. Na jó, segítek, ne mondja, hogy szőrös szívű a Rózsa Gyuri. Ha digitális átállás, akkor mindig tévé. Hát persze.
Csak szólunk, hogy kapcsoljon időben, és lesz mit néznie. Ne várjon! Váltson most, és nézzen három helyet 7 digitális csatornát ingyen. Digitális átállás, mindig tévé.